Krisztusban, szeretett testvéreim! Szent Márk evangélista könyvének a 3. fejezetében beszámol arról, hogy Jézus kiválasztott 12 tanítványt, 12 apostolt, hogy azok vele tartsanak, és hogy ige hirdetésre küldje őket. És ehhez még hozzáteszi az evangélista, hatalmat is adott nekik a betegek gyógyítására és ördögűzésre. Aztán ezt követi a 4. fejezet, amely arról számol be, hogy Jézus reggeltől estig folyamatosan oktatja a népet, és ami fontos, azt még külön elmagyarázza, érthetőbbé teszi a tanítványok számára. Aztán következik az 5. fejezet, ahol a tanítványok, a 12, tanúi lehetnek Jézus 3 csodájának, amikor a geráziai megszállottat megszabadítja a légiótól, föltámasztja a zsinagóga elüljárójának, Jairusnak a 12 éves kislányát, és meggyógyul a vérfolyásban szenvedő asszony, de ugyanabban a fejezetben még tanúi annak, hogy Jézus mekkorát csalódott, amikor hazament szülővárosába, Názáretbe, ahol hát nem szívesen fogadták, emlékeznek az elmúlt alkalommal, ki is hangsúlyoztuk, hogy egy próféta sem kedves a saját hazájára. És ezt követi a 6. fejezet, és ebből olvastunk föl egy részt, hogy azokat a tanítványokat, a 12-t, akit kiválasztott, akiket oktatott, fölkészített, akik látták csodáit, és látták egyben csalódását is, most elküldi őket kettessével maga elő, hogy hirdessék az evangéliumot, betegeket gyógyítsanak és ördögöket üzzenek ki. Hogy ennek a beszámolónak a teljes mélységét megértsük, kedves testvéreim, fontosnak tartom pár fogalomról, szóról pár szót ejteni. Az első a 12. Vajon miért akart Jézus pontosan 12 tanítványt választani, és nem kevesebbet, vagy éppen többet? Ószövetségi alapismereteinkből mindannyian tudjuk, hogy a választott nép 12 törzsből állt, ők nem mások, mint Jákob 12 fiának a leszármazottai. Jézus valójában azt akarja ezzel a 12 számmal, hogy megújítsa lélekben Izraelt, a 12 törzsből álló Izraelt, a teljes Izraelt. Ezért a 12 szám, és a 12 tulajdonképpen az evangéliumokban úgy szerepel, mint az apostoloknak a szinonimája, de arról is tudunk, hogy ítélni fogjátok Izrael 12 törzsét, ilyet ígér Jézus nekik. Tehát mindenféleképpen fontos volt számára a 12, és annyira fontos volt a tanítványok számára is, hogy amikor Júdás hűtlenül elhagyja a maga helyét, akkor még a Szentlélek eljövetele előtt Péter indítványozására Mátyást beválasszák a kollégiumba, így a 12 kiegészül. A másik fogalom, hogy kettessével küldi, vajon miért? Az újszövetségi szentírásból is, de az ószövetségi szentírásból is tudjuk, hogy két embernek a tanúságtétele lehet hiteles, tehát ők valamit tanúsítottak, valamiről tanúskodtak, amikor az ígét hirdették, és ha ketten tették ugyanazt egyöntetően, akkor ez a hiteles tanúságtételnek a biztosítéka. Ugyanakkor nagyon jól tudjuk, hogy saját magunkból kiindulva, hogy néha alábbhagy a lelkesedésünk, néha úgy elbizonytalanodunk, de ha két ember van együtt, akkor az egyik tudja a másikat biztatni, bátorítani, együtt tudnak közösen lelkesedni, együtt tudnak felülemelkedni a gondokon és a problémákon, egészen biztos ez benne volt a pakliban. Feladottuk azt, hogy kiűzzék a tisztátalan lelkeket és az ige hirdetés, meg olajjal megkenve betegeket gyógyítsanak. Szent Márk evangéliumában az ördögöknek a kiűzése annyira központi helyen van, és annyira fontos, hogy az első nyilvános csodája Jézusnak Márk olvasatában, az nem más, mint amikor a Kafarnaumban Jézus egy tisztátalan lélektől megszállt embert meggyógyít. Jól tudjuk, hogy Jánosnál a kánai mennyegző szerepel első csodaként, tehát ez nyilvánvalóan jelenti a Márk evangéliumának a célzatosságát, hogy ő mire akar, mire hívja föl a figyelmet. Érdekesek a tanítványoknak adott utasítások is. Felsorolja, hogy mit ne vigyenek. Sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt, sőt ne legyen két ruhájuk sem. Magyarán és egyszerűen egyetlen felszerelésük a rájuk bízott üzenet legyen. Ez legyen nekik mind-mind mellékes dolog. A legfontosabb, kaptak egy üzenetet, amit el kell juttatniuk az emberekhez, amit át kell adniuk az emberekhez, és ez nem más, mint az ige hirdetés, az ördögűzésben megnyilvánuló isteni irgalom, illetve a betegek gyógyításában megnyilvánuló isteni szeretet. Viszont érdekes, hogy botot és szandált viselhetnek. A szandál mindenképpen a korabeli rossz útakkal magyarázható, sokat kellett úton lenni, és hát nem mindenki tud mezitláb járni, a szandál pedig megóvta a lábukat. Viszont a botnak már kettős értelme van. Egyrészt kezebeli volt a vadállatok ellen, vagy bármi ellen, de van egy nagyon fontos jelentése, úgy az ókori kultúrákban, mint az ószövetségi szentírásban a bot a kézben valami fajta tekintést is jelent. Én csak Mózesre utalnék, aki a botjával megy vissza a fáraóhoz, botjával teszi a csodákat. Tehát a bot valami fajta hatalom, azért van püspökeinknek a kezében is pásztor bot, mert ez a lelki hatalomnak a szimbóluma, azt szimbolizálja. Tarisznyájuk viszont nem lehet. A tarisznya mindig a tartalékolásra való, tehát ők szolgáltassák csak ki bátran magukat a megszólítottaknak a jó indulatára, bízzanak az isteni gondviselésbe, bízzák teljesen Istenre magukat. És ugyanakkor van benne egy tiltakozás is, hisz éppen az ókor és az újkornak a hajnalán, tehát az Új és az Új Szövetség hajnalán, akarom pontosabban mondani, akkor rengeteg vándor filozófus koldusként, főleg a sztoikusok koldusként jártak házról házra ennivalót, meg hát különféle ajándékot koldulva önmaguknak, és valószínű, ezt a fajta koldulást akarta Jézus mindenképpen leállítani. És még azt is a lelkükre köti ezzel, hogy ne válogassanak, ahol befogadták, fogadják el azt, amit kapnak, amivel megvendégelik őket. És van még egy érdekes dolog, azt mondja, ahol nem fogadnak be, ott még a port is rázzátok le a lábatokról. Nos, kedves testvérek, ennek egy nagyon szép és gyakorlatias ószövetségi gyökere van, ugyanis a zsidó ember az kereskedő ember, bejárja a világot, akkor is mi volt a múltban. Főleg azok számára volt előírás, aki valahol pogány vidéken járt, és amikor hazajött a szent földre, és ezt a szó szerint kell érteni, ők szentként tisztelték a földjüket, akkor azt nem lehetett megszentségteleníteni a pogányok által elrondított, bűnösített földnek még egy porszemével sem. Ezért a szentföldnek a határán le kellett húzni a sarut, le kellett verni a port, és csak úgy mehetett be a szentföldre, hogy meg ne gyalázza, meg ne szentségtelenítse ezt. Jézusnak az olvasatában egyfajta fenyegetés azok fele, akik nem fogadják be, hogy mert nem fogadtátok be, akkor nincsen részetek a jóból, hát akkor majd várjátok azt, ami a pogányokra vár. És még van egy érdekes dolog, amire oda kell figyelnünk, hogy eredményes volt a tanítványoknak a küldetése, mondanám azt, hogy a praktikájuk, hiszen első alkalommal szembesülnek az ige hirdetésnek a nehézségével, illetve annak a gyönyörűségével, mert akármilyen nehéz, mégiscsak gyönyörűségesen szép föladat. Hiszen betegek gyógyultak meg olajjal megkenve, és ördögöket üsztek ki. Érdekes, hogy Szent Márk nem jelöli meg a helyet, ahonnan és ahová küldi Jézus a tanítványait. Egyszerűen arról van szó az emberekhez, és ebben is jelképesen benne van, hogy minden idők, minden kor, minden hely emberéhez szól ez a küldetés, amit Jézus tanítványainak és a tanítványok követőinek szánt. És akkor mindezek után föl kell tennünk az első kérdésünket, és az így hangzik, hogy akkor az évközi 15. vasárnapon mire is figyeljünk oda. Röviden és tömören azt mondanám, kedves testvérek, hogy figyeljünk oda, figyeljük meg, vegyük észre Isten módszerét. Isten módszerét. A mindenható Isten a maga végtelen szeretetében nem akar kívülről hatni az emberre. Nem akar bennünket megfélemlíteni, nem akar bennünket bábúvá alázni, megfélemlített gyarló emberré degradálni, hanem számít, ami józan megfontolt szabadságunkra. Isten mindig belülről, lelkünk mélyén szeretne megújítani minket. Már Jézus születésekor ezt a módszert követi a mindenható Isten. Ez az ő sajátos módszere, figyeljük csak meg. Nem valami világhírű, előkelő családból származik Jézus, hanem két egyszerű földhöz ragadt szegény ember, Mária és József. Nem egy nagy világvárosban jön, hanem a névtelen Betlehemben. Nem valami palotában és bíborban, hanem barlang, jászol, pásztorok, és már mindjárt a kezdetén az életére törnek. Aztán következik a hontalanság, amikor Egyiptomba kell menekíteni, aztán a názáreti névtelenség. Tehát nincs itt semmiféle erőfitoktatás. Isten megtehette volna, hogy villámlás és mennydörgés, és tudom milyen eszközöknek a bevetésével az emberiséget térdre kényszeríti, de akkor lelki rabszolgák lennénk. Ez nem Istennek a módszere. Istentől a külső erőszak, a megfélemlítés távol áll. Ő ilyet soha nem tett és soha nem tesz. És Jézus is, amikor megkezdi a maga nyilvános működését, ilyen eszköztelenül kezdi. Izrael tele volt írástudókkal, a Bibliát ismerő farizeusokkal, rabbikkal, hívhatta volna őket, hogy gyertek, hiszen ti sokat tudtok, nagyon okos emberek vagytok, felkészült emberek vagytok, a Szentírás a kicsi újatokban van, menjetek, hirdessétek, nem őket hívta. Hívta ezeket az írástudatlan, egyszerű halász embereket. Tehát teljesen eszköztelenül küldi, semmiféle hatalommal nem, csak ezzel a belső lelki hatalommal. És hogy megértsük, hogy idő van a szó, én egy zárójelet tennék itt és most. Többen vagyunk már fehér fejűek, akik tudunk ezekről a dolgokról. Amikor 1948-ban a kommunista hatalom berendezkedett a kelet-európai tömbben, mit tett? Börtönbe zárta az értelmiségnek a legjobbát. Börtönbe zárta a püspököket és a papokat. hogy meg tudják a kollektivizálást csinálni, elvitték falvainkból a nagyobb gazdákat, agyonverték félig őket, és amikor visszajöttek, akkor szerencsétlenek elsőként írták alá, hogy beállnak a pártba, beállnak a kollektívbe, és így tovább. Tehát emellett volt az ideológiai butitás. Ez volt. Tehát egy rendszer csak hatalommal tudta rá erőszakolni magát az emberekre. És aztán az emberek tűrték 45-50 valahány esztende, és egyszer csak még a puliszka is robbant. Tudjuk. Tehát ez, amikor valaki kívülről hat az emberre, megalázza, lehengeli, rabszolgává teszi, ez nem működik. Ez nem Istennek a módszere. Istennek a módszere egészen sajátos, ahogy mondtam. Nem kívül akar hatni az emberre, nem akar senkit sem megfélemlíteni, hanem egészen egyszerűen belülről szeretne átalakítani bennünket. És ezért eszköztelenül, eszköztelen, egyszerű, semminek látszó embereket küld, alkalmaz, hogy ne legyen sehol semmi nyoma annak, hogy ő erőszakoskodna. Gondolom megértettük ennek a lényegét. És akkor következik az utolsó kérdés, és akkor most mi az ige nekem szóló személyes üzenete? Nekem, aki ma itt ülök a templomban, és hallgattam az evangéliumot, illetve hallgatom ezt az elmérkedést. Szent Pál apostol a tesszalonikaiakhoz írt első levelének a második fejezete 13. versében a következőket írja, idézem szó szerint. Szüntelenül hálát adunk Istennek, hogy az Isten tőlünk hallott igéjét nem emberi tanításként fogadtátok, hanem, mint valóban az, Isten igéjeként, amely bennetek hívőkben munkálkodik. Amikor Pál apostol, Timóteusz, Márk, ő is egy időben velük volt, meg Barnabás, meg Szilás, megjelennek a különféle kis-ázsiai városokban, falvakban, elkezdik hirdetni az evangéliumot, ők is teljesen eszköztelenek. Semmiük nem volt, csak a szívükben, lelkükben lobogó hit, az, hogy találkoztak a föltámadt Krisztussal, és erről nekik tanúságot kell tenni. És ők ilyen eszköztelenül hirdették, és Pál azt köszöni meg, hogy amit hallottak tőlük, azt nem emberi tanításként, hanem Isten szavaként fogadták. És itt van a nagyon fontos kérdés, hogy én, aki most itt ülök a templomban, hogyan fogadom lelkipásztoraink ige hirdetését? Ez egy életre meghatározó fontos kérdés, ezt megválaszolni. Emberi szóként, most éppen Oláh Dénes beszél, és mondja a magáét, avagy pedig Isten üzeneteként, Isten igéjeként. Kedves testvéreim, ami Istenünk annyira alázatos, hogy szavát, igéjét kiszolgáltatja nekünk, gyarló, bűnös, dadogó, rosszul beszélő papoknak. Van-e bennünk hajlandóság és alázat ezeket az emberi hibákat lefejteni az ígéről? El tudok-e vonatkoztatni a beszélő személyétől, és csak az ígét, a nekem szóló tanítást meghallani, kihallani belőle? Mert hát hiszen mondom, úgy mi a hirdetők, mint önök a hallgatók, bűnös, gyarló emberek vagyunk. Ezért tehát kérnünk kell a mindenható Istentől ezt a kihámozó, ezt a kifejtő, ezt az emberi dolgokat lefejtő képességet. Emlékeznek, az elmúlt vasárnap itt buktak el a názáretiek. Pontosan itt. Hát nem Máriának a fia? Hát nem itt élnek a testvéreink? Hát honnan szedte ezeket? Hányszor gondolkodnak így a mi híveink is rólunk, hogy hát tudjuk, honnan jöttetek. Igen, ez az ördögnek a megszólalása bennünk. Kérjük ezt a lefejtő, lebontó, lehámozó képességet, hogy ne akadjunk meg a személynél. Volt a teológiának egy aranyos főszakásnője, a Lénárda nővér, akit én nagyon tiszteltem, jó darab nővér volt, és ő mondta egy alkalommal, és nagyon tetszik a hasonlat, ha el akarok jutni valahová, és ott egy útjelző tábla, és az mutatja az irányt, akkor nem azon fogok én most morfondolozni, hogy a táblát ikeszte a rozsda, vagy sárral megdobálták a gyerekek. Az mind lényegtelen. A lényeg az, hogy hová mutat. Ezt a lefejtő, lebontó kegyelmet kérjük, mert akkor igazán ige hallgatókká tudunk válni. Igen, kedves testvérek, Jézus elküldte kettessével apostolait, és ahogy mondtam, ez olyan tanulmányút is lehetett. Aztán mindemenetele előtt újra küldi, de most már végérvényesen. És a mindemenetel hegye óta az ő igéje úgymond úton van. Útban van, úton van és útban van. Imáron 2000 éve embereket szólít meg emberek által, akik befogadják, és aszerint is rendezik az életüket, azok a lehető legjobb döntést hozzák meg. Akarjunk mi is az ígét nyitott lélekkel megtérni, megváltozni akaró lelkülettel befogadó keresztények lenni. Mert egészen biztos, ezt a fajta igyekezetünket a mindenható Isten áldása fogja kísérni. Amen.